Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai történetünk a 20. század elején messze-messze Pápua Új-Guineában, abban az óceániai országban kezdődik, amelyet alig 20-50 méter mélységű sekélytenger választ el Ausztráliától. Forró, nedves, egyenlítői éghajlat jellemzi a szigeteket, bár ez régiónként változó és a domborzat is befolyásolja. A természetes növényzet a trópusi, alig áthatolható őserdő. De nem csak az ott levő veszélyes állatok vethetnek véget az életednek, hanem az olyan betegségek is, mint például a malária. És ha mindez nem lenne elég, a sziget közepén 4-5000 méter magasságú hegyrendszer húzódik, ezen a vidéken nagyon gyakoriak a földrengések, és sok működő vulkán is található. Pápua Új-Guinea egészen egyedülálló. A világon egy országon belül itt beszélik a legtöbb nyelvet, mégpedig a jelenlegi ismeretek szerint úgy 830 nyelvet, ami egyébként a világ összes nyelveinek körülbelül 1/8. A lakosság rendkívül heterogén, több mint 700 különböző törzs él az országban. A mai epizódomon az egyik ilyen népcsoporthoz, a Fore törzshöz látogatunk el. A Fore elnevezést egyébként az európai misszionáriusok és antropológusok alkalmazták tévesen a népre, de ők mostanra elfogadták, ugyanúgy, ahogyan a közigazgatás által önkényesen létrehozott népszámlálási egységeket is elfogadták saját területüknek. Mielőtt az ausztrál közigazgatás az első világháború után létrejött volna a térségben, az ott élők élete nagyon más volt. Például csak nagyon kevés egyén tudta, hogy egyáltalán milyen kiterjedésű a nyelvcsoportja. A Fore nép kultúrája neolitikus volt. Nem voltak textíliák, gabonafélék vagy fémek, és csupán néhány csoportnak volt cserépedénye. Valamennyien vályogvető mezőgazdászok voltak, akik a kertjeikben kapával és ásóbottal élelmiszernövények sokféleségét termesztették. A kerteket elkerítették, hogy megvédjék őket a vad és házi sertések pusztításától. A férfiak fő munkája a kerítésépítés volt, a kertek területét is ők tisztították meg az erdőtől. Állattenyésztőként a sertés volt a legfontosabb, amelyet egyébként asszonyaik ugyanolyan gyengétséggel gondoztak, mint a gyerekeiket. Az állatok egyébként általában megosztották a házat az asszonyokkal és a gyerekekkel, és szabadon kóborolhattak a faluban. Egy betegség felüti a fejét. Sok más törzsel egyetemben a Fore csoport is évszázadokig, évezredekig élt a modern civilizációtól felfedezetlenül. A törzs úgy 1920 körül hallott először fehér emberekről, 1930-tól aranybányászok, protestáns misszionáriusok és kormánytisztviselők jutottak el hozzájuk néha-néha. Ők találkoztak a kőkorszaki kultúrák teljesen idegen világával, varázslással és törzsi konfliktusokkal. Az első kormányzati őrjárat csak 1947-ben érkezett Észak-Foréba, és az Okapa őrhelyet csak 1955-ben állították fel. De vissza a 30-as évek elejére. Egy rejtélyes agyi rendellenességről kezdtek el hírek érkezni, amely csak a keleti felföldön élő őslakosokat érintette. Áldozatai, a leírások szerint, kontrollálhatatlanul reszketnek, hátborzongatóan nevetnek, és a betegségből nincs kiút. Mindig halálhoz vezet. Aranybányászok és misszionáriusok számoltak be az elborzasztó és furcsa halálesetekről, amely az őserdőben a Fore törzset tizedelte. A Fore régió az 1900-as években körülbelül 65x40 kilométeres volt, és körülbelül 40 000 ember élt itt. A Fore a betegség által leginkább fertőzött nyelvcsoport volt. Ami különösen feltűnő volt, az az, hogy a fertőzöttek főképp nők, lányok és gyerekek voltak, az esetek több mint 70%-ában. A betegek életkora 4 évtől 70 év fölöttig terjedt. És a betegség úgy tűnt, hogy családi eredetű volt, de ami nem passzolt bele ebbe a képbe, az az volt, hogy ugyanolyan gyakori volt a feleségek, mint a nővérek és lánygyerekek, tehát a vérrokonok között. A betegséget a helyiek kurúnak nevezték. Kurú a fora nyelvben azt jelenti, hogy remegni, vagy reszketni a láztól, vagy a hidegtől. A szájhagyomány szerint a kurú 1900 körül bukkant fel az Uvami faluban, a Kejagen a törzsben, és onnan jutott el észak, majd tél foréba, minimális terjedéssel a Kejagena és más nyelvi csoportokba. Azok a csoportok, amelyekbe a kurú által érintett népek nem házasodtak, nem voltak érintettek. A kurú néhány éven belül endémiássá vált minden faluban, ahová behatolt. Az endémiás szó azt jelenti, hogy folyamatos megbetegedések vannak jelen egy régióban. A dél-forrai régióban azonban a kurú hiperendémiássá vált, ami a betegség tartós, magas szintű előfordulását jelenti. A kurú fázisai. A kurú időtartama a prodromális jelek és tünetek megjelenésétől a halál beálltáig mérve átlag 12 hónap volt. A kurú jellegzetesen három klinikai stádiumra osztható: ambuláns, mozgásszegény és a végstádium. Van egy rosszul meghatározható prodromális időszak is, amelyet fejfájás és végtagfájdalmak, gyakran ízületi fájdalmak, hasi fájdalmak és fogyás jellemez. A prodromális időszakot az ambuláns szakasz követi, amelynek a végét az jelenti, amikor a beteg képtelen bot nélkül járni. A félelmetes, természetellenes nevetési kényszer is itt bukkan fel. Ez a nevetés azonban egy önkéntelen neurodegeneratív reakció. A nevetés, amelynek lényegi varázsa a mulandóságból fakad, a kurú előre haladtával kísértetéssé válik, és a közelgő halál érkezését jelzi. A nevetési kényszer itt a neurofiziológiai rendszer teljes összeomlásának megnyilvánulása. Szintén jellegzetes az először a törzsön észlelhető finom remegés. Ez a kurú tremor a reszketésre emlékeztet, és valóban felerősödik a hideg hatására. A törzs és az alsó végtagok izmainak koordinálatlansága következnek. Hamarosan egyensúlyzavar, bizonytalan, imbolygó járás, tántorgás bukkannak fel. Mivel a betegek ekkor már tisztában voltak azzal, hogy a kurú körülbelül egy év múlva a halált hozza nekik, magukba zárkóztak és csendbe burkolóztak. A második, ülő szakasz akkor kezdődik, amikor a beteg már nem tud állandó támogatás nélkül járni, és akkor ér véget, amikor képtelen ülni anélkül. A testtartás instabilitása, a súlyos ataxia, azaz a mozgás koordinációjának hiánya, a remegés és a motoros beszédzavarok folyamatosan fokozódnak ebben a szakaszban. Jellemzőek a rángatózó szemmozgások is. A végstádiumban a beteg ágyhoz kötött és inkontinens, és képtelen kommunikálni szavakkal. A harmadik stádiumban a beteg már csak kezdetleges reflexekkel rendelkezik, és gyakran szomjan vagy éhen hal, mivel képtelen az evésre, ivásra. Nagyon érdekes és szomorú, hogy bár a betegség önmagukba zárta őket, és képtelenek voltak a szavak használatára, még a végstádiumban is megértették a fore nyelvet, és igyekeztek eleget tenni a vizsgáló orvosok kéréseinek. És itt muszáj megemlíteni a fore törzs hihetetlen támogatását, amelyet a haldoklóknak nyújtottak. Idézem. A családtagok együtt éltek a haldokló beteggel, a testvérek szorosan testvérükhöz bújva alszanak, a szülők a kurúban haldokló gyerekükhez bújva alszanak, a férj pedig türelmesen fekszik, végstádiumban levő, kommunikációképtelen, inkontinens felesége mellett, mondta Guy Dusek, aki a kurú kutatásáért és az abban elért eredményeiért 1976-ban Nobel-díjat kapott. De vissza az 1940-es, 50-es évekbe. A betegek halottak száma egyre növekedett, és ezért a kérdés, hogy vajon mi okoz ezt a betegséget, minél hamarabb ki kellett deríteni. Bár a helyieknek már megvolt a válaszuk, ami eléggé egyszerű volt, mégpedig a foreg törzsben úgy vélték, hogy a kurú boszorkányságból ered. Ez a hiedelem egyébként mind a mai napig megmaradt. A varázslók Pápua Núj-Guinea társadalmának rettegett tagjai voltak, és egyébként is rettegtek a varázslatoktól. Shirley Lindemann antropológus, aki hosszú-hosszú évekig élt a fore törzsel, így jellemezte a törzs viszonyulását a varázslókhoz. Idézem. Az emberek állandóan a varázslásról beszéltek. Minden kívülállót, aki a faluban járt, megfigyeltek. Hát, ha apró morzsákat gyűjt fel az emberek ételéből, vagy éppen lehullott halszálakat. Az egész törzs a varázslás megszállottja volt. Nagyon érdekesnek tartom azt is, hogy hogyan történt ez a kurú varázslat. Az áldozatot valamilyen valós vagy képzeletbeli hiba miatt választották ki, például nem reagált bizonyos házassági ajánlatra. A kuru előidézéséhez a varázslónak meg kellett szerezni az áldozat körömdarabkáit, vagy haját, vagy ürülékét. Itt különösen a széklettel vagy vizelettel átitatott növényzet volt tökéletes erre a célra. Vagy éppen nyálat, vért, vagy részben elfogyasztott ételt, vagy az áldozat valamely ruhadarabját. Ezeket levelekbe csomagolták, és kuru köteggé formálták. Majd részben víz alá merítve helyezték el a Fore régióban levő mocsarak egyikében. Ezt követően a varázsló naponta megrázta a csomagot, amíg az áldozatban elő nem idézte a kuru reszketést. A kuru egyenlő volt a halálos ítélettel, és így valószínű nem csoda, hogyha az áldozat rokonai megpróbálták azonosítani, illetve megölni a feltételezett varázslót. A varázsló azonosításában jóslási rituálék is segítettek. A varázsló megölése, a tukabu, a bosszúállás rituális formája volt. Feltűnő az is, hogy mivel a varázslók többnyire felnőtt férfiak voltak, míg a kuru áldozatai többnyire nők és gyerekek, a férfi varázslók megölése valamelyest hozzájárult a nemek arányának fenntartásához a népességben. Egyébként a kuru áldozatai nagyon gyakran voltak nők, akik gyerekeket szoptattak, és elborzasztó, hogy ezek a gyerekek általában éhen haltak az anya halála után, mivel a Fora nép tiltotta az árván maradt gyerekek adoptálását. Ahogy említettem, Pápua Új-Guinea népe számára a kuru varázslás a gyilkosság egy formája volt, és az igazságszolgáltatás általában a bosszú gyilkosságokon keresztül történt. Ez volt a kuru után a második leggyakoribb halálozási ok a Fore körében. A kuru járvány orvosi és járványügyi vizsgálata 1957-ben kezdődött. Mivel a betegség egyre több ember halálát okozta ezen a viszonylag kis területen, az orvosok, kutatók, akik a kuruval kezdtek el foglalkozni, lázasan keresték a kiváltó okot. Kuru a laborban. Sem a sokféle genetikai vizsgálat, sem a környezeti toxinok keresése nem vezetett megalapozott hipotézishez. A kuru kistestű laboratórium állatokra történő átvitelére, illetve baktérium, gomba vagy vírus izolálására tett kísérletek, szövettenyészetek segítségével sikertelenek voltak. Más, széleskörű vizsgálatok során sem a kimerítő genetikai elemzések, sem a táplálkozási hiányosságok keresése nem vezetett használható hipotézishez. De hát akkor mi okozza ezt a végzetes, szörnyű betegséget? A kutatók kezdetben azt feltételezték, hogy a kuru valamiféle pszichoszomatikus vagy kulturális sajátosságra vezethető vissza. A nagy áttörés 1957-ben következett be, amikor is a kutatók a Fore törzs egyik sajátosságát kezdték el vizsgálni, mégpedig azt az aspektust, hogy a törzs kanibál volt. Erről hamarosan még részletesen beszámolok. A kanibalizmus és a kuru között a Nobel-díjas dr. Gajdusek és Michael P. Alpers kutatásai révén sikerült kapcsolatot teremteni. Gajdusek azt az elméletet akarta tesztelni, hogy a kuru fertőző és nem környezeti vagy genetikai tényezők által okozott. Gajdusek és Albers együtt terveztek egy kísérletet. Bonzolási mintákat gyűjtöttek a kuru áldozataitól, ezeket fecskendezték be csimpánzokba és éveken át figyelték őket. Michael Albers egy Kiga nevű, kuruban szenvedő kislány agyszövetét használta fel, amelyel két csimpánzt fertőzött meg, Daisy-t és Georgette-t. Alig két év múlva a csimpánzoknál a kuru tünetei léptek fel. Viselkedésbeli változások álltak be, hamarosan pedig egyértelmű kisagyi ataxia fejlődött ki. Michael P. Alpers szavait idézem. A csimpánz, amely a kuru tüneteit mutatta, Daisy volt. Őt Kige a szövetével oltottuk be egy kislányéval, akit nagyon jól ismertem. A betegeimet otthoni környezetükben követtem figyelemmel a betegség kezdetétől a halálukig. Kiga esetében volt egy hosszú, 6 hétig tartó időszak, amikor a kislány már végstádiumban volt, haldoklott, amikor már csak cukros vízzel tápláltuk, és amikor már képtelen volt mozogni. De még mindig tudatában volt a környezetének, még mindig képes volt szemkontaktust teremteni és felismerni, amikor csak meglátogattam. Büszke vagyok arra, hogy ismerhettem őt és a családját. A végső bizonyíték néhány hónappal később érkezett meg, amikor a halott csimpánz agyából vett mintákat egy londoni neuropatológus megvizsgálta. A csimpánz agyának rendellenességei megkülönböztethetetlenek voltak az emberi kurutól. A csimpánzokon végzett vizsgálatok tehát megerősítették azt, amit a járványtani tanulmányok sugalltak, hogy a betegség átvihető, tehát fertőző. Az emberi áldozatok agyából származó kivonatokat csimpánzokba fecskendezve az emberi betegséghez nagyon hasonló betegséget eredményeznek, és a fertőzött csimpánzok agyából származó kivonatok más csimpánzoknál is előidézik a betegséget. Ami azonban a kutatókat szinte az őrületbe kergette, az az volt, hogy például a súrlókorhoz hasonlóan nem találtak nyomát semmiféle kórokozónak, sem baktériumnak, sem vírusnak. A kutatók akkoriban azt feltételezték, hogy a kurut, és egyébként a súrlókort is, és hasonló betegségeket valamiféle lassú vírusok okozzák, bár, ahogy mondtam, nem találták meg azokat. A kórokozót jóval később fertőző, önmagát sokszorozó fehérjeként azonosították. És apropó súrlókor, utána néztem ennek a betegségnek is. A súrlókor, vagy reszketőkor, lassú, idegrendszeri degeneratív betegség, amely főleg juhokat, ritkában kecskéket támad meg, és amely Európában már több mint 200 éve ismert. Először Nagy-Britanniában írták le, és szorványosan jelenleg is előfordul. Tünetei. Az állat, a beteg állat elmaradozik a nyájtól, vagy nyugtalanságot, fogcsikorgatást, reszketést, rendellenes fej és ajakmozgásokat lehet náluk megfigyelni. A bőrük nagyon viszket, és az érintett állat mindenhová oda dörgölőzik, ami gyapjú hulláshoz és sebek kialakulásához vezet. Az állatok ilyenkor gyakran kutyamód ülve, hátsó lábukkal vakaróznak. Mozgászavarok, hátsó testvér gyengesége, romló mozgáskoordináció, előső tagok túlhangsúlyozott mozgása következik, az ügető lóéhoz hasonló mozgást produkálnak. A betegség utolsó fázisaiban pedig már nem tudnak lábra állni, és elhullanak. Ami nagyon érdekes, az a következő, hogy a kuru áldozatok formaldehidben tartósított és a patológiai vizsgálatra elküldött agya a juhok súrlókorra által okozott elváltozásokhoz nagyon-nagyon hasonló elváltozásokat mutatott. Konkrétan a kis agyban virágzó amiloid plakkokat és szivacsos elváltozásokat találtak, és szó szerint lyukakat ott, ahol korábban idegsejtek voltak. És most ugorjunk az 1980-as évek közepére, amikor is megjelent a kerge marhakór. A szarvasmarhák szivacsos agyvelő bántalmának nevezett kerge marhakór annak a következménye volt, hogy a tehenek más tehenek újrahasznosított belsőségéből származó lisztet fogyasztottak. A britek attól tartottak, hogy a fertőzött marhahús fogyasztása miatt a kerge marhakór átterjed az emberekre. Sajnos ez a félelem 1996-ban valóra vált, amikor a fertőzés Creutzfeldt-Jakob kór változat néven megjelent az emberekben is. A Creutzfeldt-Jakob kór ritka, halálos kimenetelő, ismeretlen eredetű, központi idegrendszeri sorvadás, amely általában szorványosan, általában a 60-as éveikben járó személyeknél fordul elő, bár néha örökletes kapcsolat is fennáll. Gyakorisága világszerte 1-2 millió főre egyetlen eset. Ennek a kórnak a variánsa a szarvasmarháról emberre terjedő forma, tehát a kergemarha kór embereknél előforduló formája. Kezdeti tünetei az álmatlanság, depresszió, tudatzavarok. A beteg furcsa, idegen fizikai behatásokat érez, például mintha hangyák mászkálnának a testén. A kezdeti tüneteket aztán demencia, azaz gyorsan súlyosbodó értelmi leépülés követi, majd akaratlan rángó mozgások jelentkeznek. A betegség utolsó stádiumában a beteg megvakul, ágyhoz kötött. Halálukat általában másodlagos fertőzések, felfekvés, tüdőgyulladások okozzák. A betegség gyógyíthatatlan és minden esetben végzetes. Az első tünetek megjelenését követően néhány hónapon, legkésőbb 1-2 éven belül a beteg meghal. De Pontosan mik a prionok, és hogyan tudnak ilyen szörnyű, gyógyíthatatlan és halálos betegségeket előidézni? Az egész nyilván nagyon komplikált, és én nem vagyok szakember, de megpróbálom nagyon leegyszerűsítve elmagyarázni. A legtöbb emlős neurónjaiban található egy fehérje, az úgynevezett prionfehérje, PRP. A normális prionfehérje funkciója mind a mai napig nem világos, de azt tudjuk, hogy a normális prionfehérje gerincsel spirális alakzatba, úgynevezett alfa helixbe csavarodik. A prionbetegségekben a fehérje normális szerkezete átalakul, a spirális helixek egy lapos konfigurációvá, úgynevezett béta lapokká nyúlnak. A normális prionfehérje mindössze néhány órán át marad életben az idegsejtekben, mielőtt a proteázok azt megemésztik. A mutáns prion azonban nem bomlik le, hanem felhalmozódik az idegsejtekben, és pontosan ez a probléma. A kutatók úgy gondolják, hogy a mutáns prionfehérje felhalmozódása okozza az idegsejtek pusztulását és a prionbetegség klinikai tüneteit. Rettentően fontos volt az a felismerés is, hogy úgy tűnik, hogy a prionok képesek átlépni a faji határokat is, bár gyakran jelentős időbeli késéssel. A kurunál a lappangási idő egészen félelmetes, de a mai ismereteink és a rendelkezésünkre álló adatok szerint a kuru lappangási ideje 50 vagy még annál is több év lehet. Csak összehasonlításképp az ebola lappangási ideje 5-14 nap, a tüdőpestisé 1-2 nap, a szalmonellózisé 12-24 óra. Félelmetes az a gondolat is, hogy mivel a prionok fehérjék, a szokásos sterilizálási technikák többsége nem hat rájuk. A hús főzése például nem inaktiválja a prionokat, ahogy a legtöbb kórházi sterilizálási eljárás sem, amelyet az újrafelhasználható orvosi eszközökön alkalmaznak. Tehát különösen ijesztő, hogy mivel a prionok ellenállnak a szokásos fertőtlenítési eljárásoknak, nagy kockázatot jelenthetnek más betegekre, valamint a fertőzött szövetet vagy eszközöket kezelő sebészekre, patológusokra vagy technikusokra. Ma már több mint 50 prionmutáció létezik. A különböző génhibák különböző típusú prionbetegségeket okoznak, mint például a már említett Creutzfeldt-Jakob-kór, ami a prototipikus példa, vagy a variáns Creutzfeldt-Jakob-kór, a Kerge-marhakór, ami a prionnal szennyezett marhahús fogyasztásával szerezhető, vagy a kuru, vagy éppen a fatális, familiális inszomnia. Erről most ejtek néhány szót, mert ez az egyik legfélelmetesebb kór, amiről valaha is olvastam. Egyes prionok azzal ölnek meg minket, hogy megtagadják tőlünk azt, amire a legnagyobb szükségünk van, az alvásra. Egy szintén nagyon-nagyon-nagyon ritka prionbetegség a fatális, familiális inszomnia, ami genetikailag, de véletlenszerű mutációval is létrejöhet. Ez a prionbetegség a talmuszt támadja meg, az adnak éppen azt a részét, amely az alvás ébrenlét ritmusát szabályozza. A betegséget először 1765-ben diagnosztizálták egy olasz férfinál, aki hónapokig tartó kábulat után halt meg, és feltűnő tünetei voltak, a pupillái kitágultak, verejtékezésben tört ki, majd erős remegés és koordinációs zavarok jelentkeztek nála. Mindezek alapján egyértelmű volt, hogy a talamusz volt érintett, és hogy az idegsejtjei elhaltak. Ezután kezdődött az álmatlanság. Az érintett képtelen a mély alvásra, ami viszont létfontosságú a test regenerációja számára. Az alvás hiány miatt hamarosan pánikrohamok, paranoia és fóbiák jelentkeztek, később halucinációk léptek fel. A következő fázisban jelentős súlyveszteség történt, majd súlyos elbutulás, demencia és kóma. Az érintettek általában egy éven belül meghalnak, mert egyszerűen nem tudnak többé aludni. Sem nyugtatók, sem altatók nem segítenek, legfeljebb valami tompa nyugalmi állapotot idéznek elő. Egy bizonyos ponton az áldozat elkerülhetetlenül kómába esik, és hamarosan meghal. A fatális, familiáris inszomnia nem kezelhető. A betegség minden esetben halálos. Szerencsére a betegség annyira ritka, hogy a kutatók minden egyes családot nyilván tartanak, ahol ez a probléma halmozódik. A világon eddig kevesebb, mint 30 családban, és összesen mindössze pár száz betegnél lépett fel. Felvetődik a kérdés, miért okoznak a prionok egyes embereknél halálos alváshiányt, másoknál viszont Creutzfeldt-Jakob-kórt? A gének fontos szerepet játszanak ebben. A kóros prionfehérjék nem azonosak. Egy bizonyos mutáció a Creutzfeldt-Jakob tüneteket, vagy egy másikat, mondjuk éppen a halálos alvás hiányt válthatja ki. Az érintett személy mutált prionfehérjében a D178N gén a kóros. A két betegség között az a különbség, hogy a 129-es pozícióban levő aminosav kicserélődik. Ha ott metionin aminosav található, akkor halálos kimenetelű alvászavar alakul ki, ha viszont valin, akkor az öröklődő Creutzfeldt-Jakob kór lép fel. Ez az apróság jól mutatja, hogy az ember milyen hihetetlenül érzékeny. A több mint 20 ezer fehérje kódoló gének egyikén egy vagy két kicserélt aminosav határozza meg, hogy az ember tovább él-e, vagy meglehetősen borzalmas halált hal. De most vissza a kórhoz és a megdöbbentő felfedezéshez, amely az eredetéhez vezetett. Ahogy már említettem, a fore törzs kannibál volt, mégpedig a kannibalizmus egy speciális formáját gyakorolták. A következő percekben erről fogok beszélni méghozzá elég részletesen. Ha ez a téma érzékenyen érint téged, akkor inkább ugorj át néhány percet. A rituális endokannibalizmust, azaz a rokonok megevését gyásztartatás részeként, ellentétben az ellenség megevésével, azaz az exokannibalizmussal, nem csak a fore törzs területén gyakorolták, hanem még számos más helyen is. A halott elfogyasztása vallási gyakorlat volt, amely különböző rituálékkal járt, és az elhunyt és családja iránti szeretetből és tiszteletből hajtották végre. A halott elfogyasztásának és a halott személy testének az élő rokonok testébe való beépítésének szokása, amely ilyen módon segített felszabadítani a halott szellemét, nagy jelentőséggel bírt a fora nép számára és a szomszédaik számára is. A fora régióban a halottak elfogyasztása volt a legelterjedtebb temetkezési módszer. A sírokba helyezett holttesteket gyakran az elhunyt iránti szeretetből vették ki és ették meg. A haldokló személy általában kifejezte kívánságát, hogy miként kíván rendelkezni a holttestéről, egyébként a család döntött. A kóru által érintett régióban a holttest eltüntetésének minden módszere magában foglalta a holttest elfogyasztásának lehetőségét. Ha a testet eltemették, a férgek ették meg. Ha egy emelvényre helyezték, a férgek ették meg. A fore törzs pedig úgy vélte, sokkal jobb, ha a testet az elhunytat szerető emberek eszik meg, mint a férgek és a rovarok. Azzal, hogy megették a halottat, ki tudták mutatni a szeretetüket és a gyászukat. A beteg halála után a család és a rokonok 2-3 napig gyászolták az elhunyt testét, majd egyfajta hordágyon vitték el egy bambusz vagy cukornált ligetbe. Ezeket a helyeket azért választották, mert árnyékot adtak a gyászolóknak és az elhunyt lelkének, így boldoggá tették azt. Miután a testet felvágták, a föld befogadta és megvigasztalta az elhunyt lelkét. A holttestet zöld fűszerekkel borított ágyra fektették, banánlevelekre helyezett kendőkre. Ezzel akarták biztosítani, hogy a test feldarabolásakor semmi ne kerüljön a földre, mert ez tiszteletlenség lett volna az elhunyttal szemben, és a lélek dühében esetleg bánthatta volna a családtagokat. Észak-Furiban a holttestet több napra eltemették, majd akkor exhumálták, amikor a hús megérett, azaz férgek és kukacok nyüzsögtek rajta, amelyeket egyébként külön csemegeként főztek meg. Amikor a testet feldarabolták, a húsdarabokat minden egyes személy számára egy banán levélre helyezték. Az asszonyok a hús csíkokat vagy páfrányokkal együtt bambusz hengerekbe töltötték. A bambusz csövek tartalmát ezután lassú tűzön főzték meg, és miután elkészült, a bambusz hengerek tartalmának felét egy banán levelekből készült közös tányérra ürítették. Az ezen a halmon levő húst a közeli közösségekből származó nők etetésére használták, akik azért jöttek, hogy osztozzanak a család és a rokonok gyászában. Az elhunyt menyei, lányai és testvérei általában egyszerre fogyasztották el a fejet, de esetenként másnapra hagyták. Az agy tartalmazta a legtöbb fertőző anyagot, és ennek az elfogyasztása volt nagy részt felelős a kuru átviteléért. Az elhunyt fejét tűz fölé helyezték, hogy a haját leégessék, majd egy bambuszkéssel eltávolították a húsát. A koponya tetején egy kővel lyukat ütöttek, és az agyat apránként eltávolította az egyik idősebb nő, akinek a kezét egyébként páfrányokba tekerték. A szövetet ezután páfrányokkal keverték össze, majd bambus tövekbe tették és megfőzték. Felmerült benne az a kérdés, hogy vajon kik ettek a húsból, az agyból. Itt a válasz. A 3 év alatti gyerekeket általában nem etették meg a test egyetlen részével sem, de a 3 és 6 év közöttieket megkínálták, bár ez esetenként, illetve családonként változó volt. Egyes forrás családok úgy vélték, hogy az agyszövet megakadályozza a gyerekek növekedését, de ezt a véleményt azonban máshol nem osztották, más forrás családok úgy vélték, hogy az agy jót tesz a kisgyerekek növekedésének. Bár a szülők attól is tartottak, hogy ha egy gyerek összenyomja a puha agyhúst, akkor annak egy része a földre hullhat, és a holt szelleme bántani fogja a gyereket, amiért nem mutat tiszteletet az elhunyt teste iránt. Az agyat és a holtas más részét főképp nők fogyasztották, és nagyon érdekes, hogy a 6 évesnél idősebb fiúk és férfiak soha nem fogyasztottak agyat. De vissza a rituáléhoz. Reggel az asszonyok a megmaradt húst, a csontokat és a folyómederből származó köveket a tűzhelyhez vitték, amelyet előző nap a holttest megfőzésére használtak. Ezután elvégezték az Ikvaya Anna nevű gyászszertartást, amelynek során megették a test maradékát is. A csontokat a tűzben kiszárították, hogy könnyen, éles élek nélkül törjenek. Éles szélek nélkül törjenek. A földre homorú köveket helyeztek, amelyekbe kenyérfaleveleket és vadfüveket raktak. A csontokat erre helyezték, a tetejére még több vadfüvet tettek, és majd egy másik kővel összetörték azokat. Ezt a technikát azért alkalmazták, hogy a csontokból semmi sem veszten el a folyamat során, mivel fontos volt, hogy az egész testet elfogyasszák. Miután összezúzták a csontokat és a füvet bambusz csövekbe helyezték, megfőzték és elfogyasztották. Végül az előző 2 nap során használt összes eszközt elégették a tűzön. Néha a bambusz eszközök hamuját vadzöldségekkel keverték össze, és ették meg, hogy biztosítsák az egész test elfogyasztását. Kivételt képeztek az állkapocs csontok és a kulcscsontok, amelyeket az elhunyt emlékére őriztek meg, és viseltek. A kuru eredete. A kuru eredete nagyon sokáig maradt megválaszolatlan kérdés. Mára általánosan elfogadott teória szerint a kuru egyetlen egyedben egy spontán mutálódásból keletkezhetett, ugyanúgy, ahogy a sporadikus Creutzfeldt-Jakob-kor keletkezik. Egy ilyen véletlen esemény, bár nagyon ritka, évente körülbelül 1 millióból 1 embernél vezet ilyen sporadikus Creutzfeldt-Jakob kialakuláshoz. A kuru a Creutzfeldt-Jakob-kor ataxiás változataként kezdődhetett, vagy orális átvitel útján vált azzá. A kutatók szerint a fertőző ágens fajon belüli újrahasznosítása a fertőzött agyon, húson keresztül történhetett, amikor minden elhunyt szemét a rokonok maradéktalanul elfogyasztottak. Ez felerősítette mind a kórokozót, mind a betegséget a közösségben, és járványt hozott létre. Egyébként csak zárójelben genetikai bizonyítékok arra utalnak, hogy ez a távoli emberi múltban többször is és világszerte megtörténhetett. De vissza a kuruhoz, figyelembe véve a Creutzfeldt-Jakob kor szorványos előfordulását világszerte, elkerülhetetlen volt, hogy valamikor egy eset előforduljon azon a területen, ahol a rituális kannibalizmust gyakorolták. És mivel a fertőzöttet elfogyasztották, ez okozhatta a fertőző priombetegség kitörését. Miután ez a ritka esemény bekövetkezett, és a testet megették, mások is megfertőzöttek, és kurut kaptak. Amikor pedig más közösségekből származó rokonaik fogyasztották el őket, a kuru terjedése tovább folytatódott, és a járvány fokozatosan terjedt és erősödött. Végszó. A kuru eltűnőben. Amióta 1957-ben megkezdődött a kuru teljes körű megfigyelése, a betegség okozta halálesetek száma csökkent, különösen a gyerekek és a felnőtt nők körében. Az ausztráliai hatóságok 1960-ban betiltották az endokanibalizmust. 1970-ig több mint 2100 haláleset történt. Viszont a kutatók megállapították, hogy a több mint 2700 regisztrált kuru beteg közül egyik sem született 1959 után. Ez a születési kohort teljesen kurumentesen nőtt fel. A megbetegedések 1960 után is folytatódtak, csökkenő előfordulási gyakorisággal és növekvő átlagos életkorral a betegség megjelenésekor. A kurú mára már eltűnt. Az utolsó haláleset 2005-ben történt, és jelenleg nem ismert egyetlen aktív kurú beteg sem. Az évtizedekig tartó megfigyelési programot, amelyet Michael Ipers hozott létre, végül 2012-ben zárták le. A kutató 2000-ben vonult nyugdíjba a Pápua Újgina Orvosi Kutatóintézet vezetőjeként hosszú ideig betöltött posztjáról, de többször is kiutazott vélt kurú esetekhez, amelyek szerencsére mégsem kurúnak bizonyultak. Az ő szavaival búcsúzom. A kurú még mindig az első dolog, amire az emberek itt gondolnak, ha valaki egy kicsit remegni kezd. Ez egy rendkívül súlyos betegség, rettenetes vele élni, és rettenetes látni, ahogy valaki belehal. Az emberek még mindig nagyon félnek tőle. És ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon, és mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.